Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Drégeivári Bernadett pedagógussal, többgyermekes családanyával Keresztes Szilvia beszélget.
Arról beszélgetünk, hogy vajon melyik az a választott bibliai idézet, aminek különösen fontos jelentősége van az életedben, és vajon mi az a történet, mi az a személyes élmény, ami fontossá teszi számodra ezt a pár sort.
Kérjetek, és adnak nektek. Keressetek, és találni fogtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Az elmúlt évben részt vettem egy zarándoklaton. Ennek a zarándoklatnak az volt a neve, hogy Pálos 70. A Pálos atyák szervezik október elején, és a Gellértéri sziklatamplomtól halad Mária Nosztrára. Ez egy háromnapos zarándoklat, 77 kilométer át a Pilisen. Én egy barátomtól hallottam erről a zarándoklatról, aki részt vette nyáron a Szent Benedek zarándoklaton, és úgy volt, hogy mi erre a zarándoklatra együtt elmegyünk. Úgy alakult a végén, hogy ő nem tudott eljönni, úgyhogy erősen fontolgattam, hogy talán ne is mondom, de aztán meggyőztem magam, hogy jó lesz ez én nekem. Erre a zarándoklatra azért mentem el, mert úgy gondoltam, hogy sok-sok bonyodalom van már a fejemben, és ezt a sok gondolatot rendezni kellene, illetve sok éve vágytunk egy kisbabára, és úgy gondoltam, hogy hát még adunk egy esélyt az égieknek, hogy én oda elmegyek, leteszem oda az életemet, és akkor kérjük ezt a babát, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ez a baba, ez gyakorlatilag már a harmadik baba lett volna a családban, ugyanis már két nagy fiú van. Egy 11 éves Berci, és egy 6 éves Marci. És hát nagyon szerettünk volna még egy babát, csak hát sok-sok nehézségbe ütköztünk. Akkor, amikor a kicsi fiú 1 éves lett, akkor azt mondtuk, hogy jöhet a... Ja nem, bocsánat, ez a másik volt. Ez a másik babánál volt. Az első nehézség az volt, hogy ezt a babát én nagyon szerettem volna, de a férjem eléggé óckodott a dologtól. Én egy 3 gyermekes családból származom. Én azt mondtam a házasságunk előtt, hogy akkor én 3 gyereket szeretnék. A férjem egyedüli gyermek, ő azt mondta, hogy 1. És mondta, hogy nagyszerű, de akkor el se vegyél, ha a két gyerekben legalább nem tudunk kiegyezni. Úgyhogy kiegyeztünk két gyermekben, és azt mondtuk, hogy a harmadik majd jön. Vagy majd meglátjuk. És megszületett a második gyermek, és az én fejemben valami kattant, és onnantól kezdve én csak egy harmadik gyerekre tudtam még gondolni, de hát még az újszülött is ott volt a kezembe, tehát azt se tudtuk még két gyerekkel, hogy boldogulunk, de az én fejem ezen kezdett el kattogni, hogy lesz-e vajon harmadik baba, mert tudtam, hogy ez nem lesz egyszerű, hogy ezt kiharcoljam a férjemnél. És hát ez két évbe telt, mire ő is azt tudta mondani, hogy jó, akkor szeretnénk még egy babát. És amint ezt a babát így eldöntöttük, hogy jöjjön, akkor meg is fogant egy baba, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan sajnos el is ment. Úgyhogy ez egy nagy csapás volt. És hát vártunk, hogy akkor majd újra próbálkozhassunk, és akkor kaptam egy telefont, mert gyersről mentem vissza dolgozni. Kaptam egy telefont a főnökömtől, hogy szeptembertől egy első osztály várna. És aki sok-sok évet napkocizett, az tudja, hogy ez milyen lehetőség egy tanítónéni számára, hogy osztályt kap. És hát szorongatott helyzetben volt az iskola is, mert éppen felállt az a kolléganő, aki elvállalta volna ezt az első osztályt, és hát ott álltak a nyár elején elsős tanítónéni nélkül. És hát nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy ők rám gondoltak, hogy első osztályos tanítónéni legyek. Viszont ez a baba szempontjából azt jelentette, hogy akkor ott most megáll a történet, legalább egy évre, hiszen nagyon tisztességtelennek éreztem azt, hogy akkor most elkezdünk egy első osztályt, és pár hónap múlva bejelentem, hogy én babát várok. Így úgy döntöttünk a férjemmel, hogy akkor ezt az első osztályt ezt elvállalom, de kivárjuk, akkor most itt egyelőre megállunk ebben a történetben, és akkor majd, ha az első osztálynak véget ér, akkor utána újra. Hát így is lett. Eltelt az első osztály, és azt mondtuk, hogy jöhet akkor a baba, akkor most már hajrá, mert futnak az évek. Akkor viszont éppen túráztunk, és nagyon emlékszem, hogy Jászdon voltunk a Mária kegyhelyen, a kék túrát csináltuk éppen, azt az állomását, és akkor aznap két kullancsot sikerült találnom magamban, és az egyiket pont ott fedeztem fel ezen a Mária kegyhelyen. Ki is húztuk, nem is volt semmi gond, de egy hónap múlva volt egy elfertőződött rovarcsípés, amiről azt mondták, hogy ez biztos, hogy nem Lyme-kor, de azért csináltassunk egy Lyme-tesztet, mert hogy azért legyen egy Lyme-teszt, és az pozitív lett. Tehát kiderült, hogy a kullancsok azok közül valamelyik fertőzött volt Lyme-korral. Hát akkor megint kétségbeesés, hogy akkor megint mikor lesz ebből baba, mert mire ezt kezelték, még egy ellenőrző teszt, még itt mintha lenne valami, akkor újabb kúra. Tehát mire ezt kikezelték, megint eltelt majdnem egy tanév, és akkor már nagyon kezdtem kétségbeesni, hogy mi lesz itt. Hát volt magamnak egy vállalásom, azt mondtam, hogy 40 éves kor fölött én már nem szeretnék szülni, már pedig ez már a 39. év volt, úgyhogy már nagyon ketyegett az óra is, és most már minden jel arra mutatott, hogy itt valami nagyon nem akarja azt, hogy nekünk gyerekünk legyen, tehát megvívtam a harcomat a férjemmel, akkor elment egy baba, az iskolába jöttek dolgok, Lyme-kor, hát mi jöhet még, hogy... Na és akkor jött ez az zarándoklat. És akkor gondoltam, hogy hát ez nagyszerű alkalom arra, hogy akkor itt rendbe tegyem most már ezt a sok-sok kavargó dolgot a fejemben, és hát még egyszer kérjük, mert úgy is tudják, hogy mi mit szeretnénk, de hát azért ott ez nagyszerű alkalom lesz ezt elmondani. És hát így egyedül elmentem, nagyon-nagyon élveztem ezt az zarándoklatot, tényleg valami felemelő érzés úgy három napot együtt tölteni valakikkel, hogy más dolga nincs az embernek, csak befelé figyelni, a másik emberre figyelni. Közben az én nagyon-nagyon szeretett hobbimat üzhetem a gyaloglást és a túrázást, mert azért 77 kilométert teljesíteni ez alatt a három nap alatt azért az egy kemény dolog volt. És hát elmentem. És hát nem is nagyon tudtam mit mondani ott az égieknek, csak arra kértem tényleg a Jóistent és Máriát, hogy hát nézzétek, tudjátok, miért vagyok itt. Ha jön egy baba, akkor jön egy baba. Ha nem jön, akkor el fogjuk fogadni. Tehát akkor mindig van egy mondat az a mi atyánkban, ez a legyen meg a te akaratod. És mondtam, hogy hát kicsit bele fogok roppanni, ha nem jön ez a baba, de hát akkor nem jön ez a baba, hát akkor nekünk más adatot, végül is tanítónéni vagyok, sok-sok gyerek vesz körül. És hát az záró misére, ami Mária Nosztrán volt, oda már eljött a férjem is, és a két fiam, ami azért is volt szép, mert a férjem nem hívő. Tehát hívő, de nem vallásos gyakorló, tehát ő nem is gyakorló, és nem is katolikus, hanem református. De eljöttek oda a záró misére, ahol Székely püspök úr pont arról prédikált, hogy hát merjenek a magyar családok gyermeket vállalni. Mondom, hát mi itt vagyunk, hát várjuk tárt karokkal, hát akkor küldjétek, mi várjuk ezt a babát, nagyon szívesen mondunk igent. És hát ez a nagy lelki plusz, amit adott ez az arándoklat, hát ez körülbelül a szerelemhez tudnám hasonlítani, amikor az ember ilyen rózsaszín ködben jár hetekig, mert annyira feltölt egy ilyen együttlét. Na hát azt hiszem, ez is kellett ahhoz, ez a nagy pozitív lelki töltet, de még abban a hónapban megfogant ez a baba. És a férjem nagy-nagy örömére, aki, hát nekünk már az első két baba is lánynak készült, és a férjem nagy örömére kislány lett, úgyhogy azóta madarat lehet vele fogadni. és nagyon nagy hálával tartozunk Máriának, mert tényleg bármi van, és hozzá imádkozunk, akkor rögtön jön a segítség. Tehát ez egy valami olyan hihetetlen dolog, de tehát csak abban, hogy végigbőgi a gyerek a napot, és nem akar este elaludni, és akkor egy ima segít. Tehát ezek hihetetlen dolgok, de tényleg működik. Mm-hmm. Úgyhogy így született ez a kicsi gyermek, és visszatérve a kezdő gondolatra, hogy jött ez a hírlevél a Mária Rádiótól, hogy, hogy lesz ez az arándoklat a hétvégén, ez az egy úton, ahol a gyermeket vágyókért, gyermekre várókért imádkoznak. És azért vagyok itt most, hogy elmondjam, hogy nincs hiába egy ilyen zarándoklat. Nem is az, hogy hiába, hanem hogy hát nehéz ezt megfogalmazni, de hogy mindenki bátran merjen kérni a Jóistentől, akár gyermeket is. És ez a zarándoklat erre egy nagyszerű alkalom, mert egy ilyen gyalogos zarándoklat során hihetetlen módon tud az ember odafigyelni az Istenre és Máriára, és biztos, hogy meghallgattatik. Ha nem, de akkor biztos, hogy más örömök lesznek az életben, vagy más örömök várnak, de azt, hogy a Jóisten mikor küld egy gyermeket, azt rá kell, hogy bízzuk, és de kérni kell, és ez az arándoklat erre egy nagyszerű alkalom.
Látszik ez a kitartás, ez a mély meggyőződés, ez gyerekkortól.
Igen,
volt.
Én egy kicsi faluban születtem, Drégei Palánkon, és ez a falu még ez az igazi tradicionális vallásosságot hordozza magán. Hát most már azért nyilván itt is kikopóban a dolog, de akkor, amikor még én gyerek voltam, akkor az a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy mi templomba megyünk, és hogy a falu apraja nagyja ott van, és hogy mindenkinek ez az élete egyik sarokpontja, hogy mi templomba járunk. Tehát én egy ilyen családba születtem bele. És hát az, hogy mi hárman voltunk testvérek, az nekem nagyon sokat adott. Volt egy öcsém, illetve van egy húgom. A húgom, ő később született, tehát köztünk 10 év kor különbség van, de valami, tehát egészen másképp éli meg az ember azt, hogyha kicsiként születik egy testvére, és akkor, amikor már egészen nagy vagyok. És én őszintén szólva a testvériségnek ezt a felét élveztem a leginkább, amikor már egy pici baba született a családba, de én már nagy voltam. Hát azon kívül, hogy anyáskodhattam felette reggeltől estig, az egy dolog, és ez írtó sokat jelentett nekem, mert beletanultam a babázásba már gyerekként. Viszont azt, hogy testvére van az embernek, ez azt hiszem, hogy egy hihetetlen nagy adomány, mert mindig van kire számítani. Tehát a testvér az, akihez bármikor fordulhat az ember, és bármikor ott vagyunk mi egymásnak. Egy barát, egy ismerős, az sosem tudja azt a kapcsolatot adni, ami testvérek között van. És én tulajdonképpen ezt a kapcsolatot akartam megadni a gyerekeimnek is. Most nálunk is úgy alakult, hogy a nagyfiú már 11 éves.
Igen.
És ő rettenetesen büszke, és nagyon-nagyon élvezi a babázást a pici húgával. Hát a kicsi még alakul. De én azt szerettem volna, hogy ők is... mindig tudjanak egymásra számítani. Mm-hmm. És bárkivel találkozom, akinek egy gyermeke van, és ne adj Isten, még azt is elmondja, hogy hát ők nem is terveznek többet, akkor én mindig próbálom rábeszélni őket, hogy higgyék el, hogy sokkal jobb. Mm-hmm. Még akár két gyerekkel is sokkal jobb, mert ők ott vannak egymásnak, és valahogy az a szoros családi kötelék, amit az egy gyerek jelent, én tudom, mert 5 évig nekünk is egy gyermekünk volt, tehát tudom, milyen az egy gyerekesnek lenni, tudom, milyen az két gyerekesnek lenni. Tehát egyszerűen kinyílik egy kicsit az a kör, uh-huh. és sokkal mélyebben meg lehet élni azt a családi létet, ha több gyerek van, mint hogyha egy van. Uh-huh. Az is nagyon jó. Én nem mondom, hogy nem jó, mert ott meg nagyon szorosak a kapcsolatok, uh-huh. de sokkal jobban kinyílik uh-huh. az a kör, és sokkal jobban meg lehet élni ezt a testvér-anya-gyerek kapcsolatot, mint amikor csak egy van. Tehát én ezt onnan hoztam. Tehát én ezért mondtam a férjemnek, hogy el se vegyen, ha egy gyereket akar, mert igen. az számomra egy járhatatlan út volt, igen. hogy nekünk csak egy gyerekünk legyen.
És a tanításban egyrészt miért és hogyan választottad ezt a hivatást? Hogy érzed, hogy ezeket hogyan tudod ott is mondjuk továbbadni, ezeket a fontos dolgokat?
Nem tudom, hogy választottam, mert ez csak úgy jött.
Jött.
Tehát én azt tudom, hogy már általános iskolában is gimnáziumba szerettem volna menni, ahol volt egy ilyen pedagógiai fakultás. Aztán szülői nyomásra mégsem ott kötöttem ki, hanem egy kereskedelmi szakközépben. Mm-hmm. De ez úgy jött. Viszont az az érdekes, hogy bár szülői nyomásra kerültem kereskedelmi szakközépbe, mégiscsak az anyukám találta a tanítóképzőt Esztergomban, tehát úgy egyszer csak úgy hallott valamit a rádióban, hogy az esztergomi tanítóképzőt is átvette az egyház, és az is katolikus intézmény lett, és hogy próbáljuk meg. Tehát csak sikerült visszakanyarodni oda. És hát ez úgy, nem tudom megmondani, hogy tehát nem volt olyan, hogy engem megkérdeztek kislánykoromban, hogy mi szeretnék lenni. Ez úgy valahogy úgy belsőleg jött, hogy én most tanítani szeretnék. És elvégeztem Esztergomban a tanítóképzőt. Aztán 2 évet még tanítottam Táton, Esztergom mellett, ahol számítást technikáztam egészen kicsikkel. És aztán kerültem a szerelem hozott Budapestre, és itt pedig Újpesten a Szent János Apostol iskolában tanítok, amióta ide kerültem Budapestre, most már jó sok éve. És hát ez az osztály, amit én kaptam, amit előzőleg emlegettem első osztályt, ez volt az én első igazi osztályom, amit eddig napköziztem, hitoktattam, itt-ott megfordultam osztályokban, de az, hogy én osztályfőnök lehessek, ez most jött először, tehát ezért volt ez a nagy hezitálás, hogy elvállaljam, vagy ne vállaljam, mert ezt egy nagy lehetőségnek láttam, hogy végre lesz egy saját osztályom. És most tényleg és erre egy nagyon jó rá rezonáltak az isteni tervek is, mert tényleg egy olyan osztályt kaptam, ami életem egyik legjobb osztálya. És tényleg ott sikerült kiélni mindazt, amit én úgy gondoltam, hogy tudok adni a gyerekeknek a tanítás során. Uh-huh. Tehát egészen más az, amikor otthon van, az embernek otthon gyerekei vannak, de más az, amikor az iskolában tanítjuk őket. Egy dolog közös, hogy minden gyereket nagyon kell szeretni. Tehát az iskolában is a legtöbbet azt a szeretettel lehet elérni, ahogy odafordulunk feléjük. Illetve nekem nagyon nagy segítség volt, hogy korombeli gyerekeim vannak, tehát olyan korú gyerekeim vannak, mint akikkel én foglalkozom az iskolában. Úgyhogy abszolút együtt tudtam érezni velük, tudtam, mi a problémájuk, tudtam, miről beszélnek, amikor valami gondjuk volt, vagy ha csak megosztották az örömöket. Abszolút együtt tudtam érezni a szülőkkel is, amikor szóltak, hogy tettél én is ok a házi. De azt hiszem, hogy ez az a terület, ahol én nagyon jól ki tudok teljesedni, mert a gyerekek felé fordulás az azt hiszem, hogy azt én szeretem.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon hogy eljöttél szívesen hozzánk, és a beszélgetést.
Drégeivári Bernadett pedagógussal, több gyermekes családanyával Keresztes Szilvia beszélgetett.
Egy szombathelyi testvérünk vallomását hallják.
Szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Novák Edinát, aki a Szombathelyi Agora Kulturális Központ marketing vezetője. Nem csak köszöntöm, hanem köszönetet is mondok neki, hiszen amikor a Mária Rádió pályázott a szombathelyi frekvenciára, akkor támogatókat kerestünk, és az Agora Kulturális Központ volt az egyik, aki támogatásáról biztosította a Mária Rádiót, illetve nem csak ígéretet tett, hanem a legelső önkéntes találkozónknak díjmentesen biztosított helyet. Kedves Edina, miért gondolják azt, hogy a Mária Rádió egy támogatandó médium Szombathelyen?
Szerintem nagyon nagy öröm volt számukra, hogy egy újabb média jelenik meg Szombathelyen, hiszen a minden esetben azt jelenti, hogy színesíti a médiumok palettáját itt Szombathelyen, szellemiségében is követendő, támogatandó az önkormányzati intézmény által is, az Agora által. Amikor pedig megtudtuk, hogy a Mária Rádió önkéntesek segítségével működik, akkor mi is úgy gondoltuk, hogy mi sem természetesebb annál, mint hogy egy Szombathelyen induló rádiót segítsünk azzal, hogy az általunk biztosítható lehetőségeket odaadjuk, és természetes, hogy ezért nem kérünk ellenszolgáltatást. Az is öröm számukra, hogy a Mária Rádió majd lehetőséget biztosít arra is itt Szombathelyen, hogy az Agora, mint a város legnagyobb kulturális intézménye bemutatkozhasson, és rendszeresen tájékoztathassuk a Mária Rádió hallgatóit is arról, hogy milyen programokat szervezünk.
A Mária Rádióban nem csak az önkéntesség jellemző, hanem az is, hogy a hallgatók adományaiból él, a Mária Rádió hallgatók adományai tartják fent a Mária Rádiót, sőt nem csak fent tartják, hanem fejlesztik is. Így lesz ez a szombathelyi adás megkezdésével, hiszen ennek költségeit itt a stúdió berendezést, a stúdió kialakítást, az adó berendezés beruházási költségeit szintén a hallgatók adományaiból kívánja fedezni a Mária Rádió. Ennek biztosítására szeptember 7-én és 8-án kétnapos adománygyűjtő adásnapot szervezünk. Mit üzen, kedves Edina, azon hallgatóknak, akik adományaikkal kívánják majd támogatni a szombathelyi Mária Rádió elindulását?
Most annyit hadd áruljak el, hogy azon túl, hogy 10 éve az Agora marketing vezetője vagyok. Számos rádiós médiumban dolgoztam, akár mint főszerkesztő, akár mint szerkesztő műsorvezető. Ugye ezt pontosan tudom, hogy egy rádiós műfaj milyen nagyon költséges. Még akkor is, hogyha a legfontosabb az emberi erőforrás, az önkéntes felajánlásokkal megvalósult. A működési költségek óriásiak, hogy a frekvencia működjön, hogy a technika létrejöjjön, kapcsolatot teremtsen ember és ember között, ehhez nyilvánvalóan sok pénzre van szükség, ezért kevés vállalhatóbb célt tudok most elképzelni. Pont az, hogy egy ilyen rádiónak a működéséhez bárki akár néhány forinttal is hozzájáruljon, hiszen azt tudjuk, hogy mindig sok-sok kicsi apróból áll össze aztán a keresett cél. Úgyhogy én azt remélem, hogy sikeres lesz ez a 7-i, 8-ai adás, és nagyon sokan gondolják majd úgy, hogy egy olyan médiumnak adják oda a támogatásukat, amely Szombathelyen mindenképpen egy teljesen új területet jelent az emberek számára is, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan kapcsolnak majd a 88-4-re. Terjeszteni fogjuk ennek a kétnapos adománygyűjtő műsornak a hírét, és azt remélem, hogy innen is lesznek majd bőven felajánlások.
A Szombathelyi Mária Rádió elindításának költségeire adománygyűjtő adásnapokat szervezünk szeptember 7-én és 8-án. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy hallgassák a Mária Rádiót ezeken a napokon és szóljanak ismerőseiknek is. Segítsük együtt a Szombathelyi Mária Rádió megszületését szeptember 7-én és 8-án.